Felolvassuk az ígét az Ézsás próféta könyvéből, a 45. fejezetének a 18. versétől. Ézsás 45. fejezetének a 18. versétől. Mert így szólt az Úr, az ég teremtője vagy alkotója, ő az igaz Isten, aki a földet formálta és teremtette, elkészítette, ő az, aki megalapította. Nem pusztaságnak teremtette azt, hanem azért, hogy lakott legyen. Én vagyok az Úr, és senki más. Nem titokban szóltam én, nem a föld valamelyik sötét zugában, vagy sötét mélységeiben, nem azt mondtam a Jákob leszármazottainak, hiába kerestek engem. Nem. Én, az Úr, igazságosságot beszélek, és őszinteséget hirdetek. Gyűljetek össze, és jöjjetek a közelembe. Közeledjetek mindnyájan, ti pogány nemzetei, akik megmenekültetek a pusztulástól. Értelmetlenek azok, akik faragott fából faragott bálványokat hordoznak magukkal, és egy olyan Istenhez imádkoznak, aki amúgy sem tud segíteni. Terjesszétek elő a ti ügyeteket, és tegyétek közismerté azt, hadd tanácskozzanak egymással együttesen. Ki volt az, aki ezeket ősidőktől fogva közhírré tette? Már régtől fogva bejelentette, avagy nem én, az Úr voltam az, akin kívül nincs további Isten. Rajtam kívül nincs egyetlen igaz és üdvözítő Isten sem. Forduljatok én hozzám, és hagyjátok magatokat megszabadítani ti mindjárt a földnek végső határáig, mert én vagyok az Isten, és senki más. Én önmagamra esküdtem, az én számból származott az igazság, és a megtörhetetlen vagy megszeghetetlen szó. Hajoljon meg minden tért én előttem, és tegyen fogadalmat minden nyelv nekem. Egyedül az Úrban így fognak majd vallomást tenni, van nekem teljes igazságosságom és erősségem. Ő hozzájárulnak majd, és ennél fogva megszégyenülnek mindazok, akik ellenségesen ellenálltak neki. Az Úrban történik majd a megigazulás, és ő vele dicsekszik majd Izrael teljes ivadéka. Itt van egy csodálatos és értékes íge szakasz, amely ránk hagyatott, és azt hiszem, hogy nem tehetünk másként, mint hogy imádatot tanúsítsunk és dicsőítsük a mi Urunkat, mert tudjuk, hogy valóban ő volt az, aki megalapította az eget és a földet, ő volt az, aki mindent létrehozott, mindent életre hívott. Ő mindennek az Ura. Ő még ennél is több. Ő az egész teremtés megváltója, szabadítója. És ezért jövünk ő hozzá. Semmi szükség arra, hogy egy faragott bálványhoz forduljunk, vagy egy fából faragott, vagy bármilyen fényből készült bálványt imádjunk, hanem az élő Istenhez jövünk, az igazihoz, ahhoz, aki a világ mindenséget teremtette, és ő megrendelt bennünket is az ő nevének dicsőségére, vagy elrendelt arra. Az meg lehet, hogy az emberek ma még nem hajtanak térdet ő előtte, de eljön az óra, amikor majd meg akarják tenni, és akkor már túl késő lesz. De rá kell döbbenniük, fel kell ismerniük azt, hogy létezik egy igazságos és egy valóságos Isten. De nekünk, mint hívőknek, nekünk nem kell kívánunk ezt addig az óráig, hanem mi már most is mondhatjuk, hogy ő megváltott minket, ő összegyűjtött minket, és ezért jöttünk ide, ahogy a 20. versben áll, gyűljetek össze, és jöjjetek a közelembe, vagy álljatok elémbe. Közeledjetek mindnyájan ti pogány nemzetek, akik megmenekültetek a pusztulástól. És azt akarom mondani, hogy mi vagyunk azok, akik Isten kegyelméből megmenekültünk, és nekünk kell közelednünk ő hozzá, és a közelébe jönni. És mi vagyunk azok, akik azt mondhatjuk, hogy ő megajándékozott bennünket kegyelemmel és megértéssel, mindennel tekintetben, különösen az ő drága és szent ígével való tekintetben. Majd azt mondja, hogy értelmetlenek azok, akik faragott fából faragott bálványokat hordoznak magukkal, és egy olyan Istenhez imádkoznak, aki nem tud segíteni. Ó, milyen csodálatos lehet az, hogy egy olyan Istenhez imádkozhatunk, vagy közeledhetünk, aki segít. És azt akarom mondani, hogy mindannyian elmondhatjuk, hogy ő már is segített rajtunk. És elmondhatjuk, hogy ő még tovább is meg fog segíteni bennünket. És ezért olyan boldogok, és olyan hálásak vagyunk ma este is, hogy az ő közelébe léphetünk, elébe, hogy közeledhetünk ő hozzá. Igen, majd azt mondja, terjesszétek elő a ti ügyeteket, és tegyétek közismerti azt. Hadd tanácskozzanak egymással együttesen, ki volt az, aki ezeket ősidőktől fogva közhírré tette, már régtől fogva bejelentette. Hát nem az Úr volt-e az, aki minden titkot kinyilatkoztatott? Igen, kezdetektől fogva valóban elmondhatjuk, hogy ő volt az, aki szólt az ős atyákhoz, a hitben élő testvéreinkhez, és mindazokhoz, akik az ő reménységüket őre vetették. És elmondhatjuk azt, szeretett testvérek és testvérnők, hogy ezekben a napokban beszélt mi velünk. Te veled, én velem. És mindannyiunkkal, és elmondhatjuk, hogy irgalmasságot gyakorolt velünk szemben, és gondolt ránk. Bár nem voltunk rá méltók, bár talán elfutottunk az útjából, kikerültük őt, de ő megkeresett minket. Megkeresett téged, megkeresett engem is, és egyszer csak meghallhattuk az ő hangját, és eljöhettünk, ő hozzá léphettünk. És ezért ma este is nagyon hálások vagyunk. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én örülök, hogy mindannyian újra eljöttetek. Tudjátok, mi összetartozunk, hiszen Isten gyermekei vagyunk. Ha beletekintünk a világba, és ha látjuk a dolgokat, hogy a világ egész történelmében, akár vallási téren, akár más téren, mi milyen dolgok alakulnak, fejlődnek, akkor csak azt mondhatjuk, hogy valóban minden közel érkezett a véghez. Minden dolognak a vége közel érkezett, és ezért hadd legyünk összegyűlve ő előtt, odaállni, akár ma este is, hogy meghallgassuk, mit akar mondani nekünk, mert mindig van valami mondani valója számunkra az ő drága és szent ígéjén keresztül. Nem valami öneszkabált, kitalált dolgok által, nem valami kitalált saját jellegű agyafurcsággal, hanem az ő szaván keresztül szól hozzánk, és tudjuk, hogy az ő szava nem megtévesztő. Az ég és a föld elmúlik, de az ő szavai örökké megmaradnak. És ezért vagyunk olyan boldogok és olyan hálásak, hogy már most is újra megerősödtünk Istenünk szavai által. Igen, ő megmentett minket, ő szabaddá tett minket. Én önmagára esküdtem, az én számból származott az igazság, és az megtörhetetlen. Ézsaiás 45:23. Tessék, ezzel meg is van nevezve a lényeg. Az ő szájából jött ki, onnan van az eredete, és azt hiszem, hogyha egy ember akarta volna kimondani ezeket a szavakat, akkor egyáltalán nem tudta volna kimondani, hanem a Szent Szellem által volt képes Isten ezen emberre ezeket a szavakat kimondani, kifejezésre juttatni sok-sok száz évekkel ezelőtt, és már itt meg lett állapítva, hogy a pogányok számára is hozzáférhetővé lesz téve az üdvrejutás. De ki értette ezt meg? Talán még maga proféta sem. Nem tudjuk, de nagyon is meg lehet. De nézzétek, mindennek eljött az ideje, és látjuk, hogy az ő szavának igaza van. Amit ő mondott, az beteljesedett, és az utolsó dolog, ami még hátra van, az is be fog teljesedni. Ezért nagyon örülünk, és nagyon hálások vagyunk. Azt hiszem, Ma este is sok okunk van arra, hogy hálát adjunk és dicsőítsük a mi Istenünket, és neki adjuk a megtiszteltetést. Hadd tegyük ezt meg most úgy, hogy felállunk és közösen imádkozunk. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük te neked, hogy ismét megajándékoztál bennünket kegyelemmel, hogy ma újra összegyűlhetünk itt, ezen a helyen, a te ígéd hangjára. Uram, úgy jövünk, ahogy éppen vagyunk. Ó, Uram, te ismered a szívünket, ismered a vágyainkat, ismered a sóvárgásainkat, ó, üdvözítünk, te tudod, mire van szükségünk, még ezen az estén és ezen a napon is. Ó, Urunk, üdvözítünk, feltekintünk te hozzád, Urunk, és szívünk mélyéből kérünk téged, tégy minket méltókká, ó, hogy befogadjuk a te ígédet, amelyet továbbra is szólni fogsz hozzánk, ó, Urunk. Szívünk mélyéből kérünk téged, hogy tégy minket méltóvá te szabad olvasására, tégy minket méltóvá, hogy elmondjuk a te szabadból azt, amit mondani kell, tégy minket méltóvá arra, hogy befogadjuk, és teljes szívünkből higgyünk benne. Hűséges megváltom, védj el minden hitetlenséget, védj el közülünk, ó, megváltom mindent, ami nincs a te tetszésedre, Uram. Kérünk téged, hadd legyen minden a te véred fedezéke alatt ebben az órában. Legyen minden a te kereszted alatt eltemetve, Uram, hogy őszinte szívvel állhassunk te eléd, te hozzád. Ó, Uram, hogy így szólhass hozzánk, és hogy a mi szívünket megragadja a te szent szellemet. Keresztelj meg te, Uram, szellemmel és tűzzel. Legyen, hogy a te dicsőséges és hatalmas jelenlétet leszálljon mindannyiunkra. Uram, hadd ne üljünk úgy itt, mintha meg sem szólaltál volna, hanem örvendezzen meg a szívünk a te jelenlétedben, hadd frissüljünk fel, Uram. Ezért siettünk el ide együtt. Kérlek, üdvözítőm, légy kegyelmes irántunk, áld meg a testvéreket, áld meg mindazokat, akik eljöttek. Uram, még azokat is, akik nem tudtak eljönni. Hűséges Istenem, légy irgalmas mindenkihez, és légy mindenkivel, Uram. Megváltom mindazok iránt is, akik félreértenek, vagy megvetnek bennünket, mindnyájukat előttbe hozzuk, Uram. Érints meg mindnyájukat, irgalmazd mindnyájuknak, és fogadj el mindenkit, Uram. Mindezeket a dolgokat a te csodálatos és drága nevedben kérjük. Uram Jézus, engedd, hogy a te szavad most is elérjen minket. Uram, és hadd, hogy szívünket átjárja a te dicsőséged. Uram, imádunk téged, és magasztaljuk a te dicsőséges nevedet. Fogadd el az imádatot, fogadd el a dicséretet, a magasztalást, a dicsőséget, a tiszteletet a Jézus nevében. Amen. Egyáltalán nem ütemeztem be ezt az időt, én is le akartam ülni, és csak egyszerűen hallgatni. De nem lehet csak osztogatni, gyűjteni is kell néha-néha, és ezt akkor lehet a legjobban megtenni, ha jól odahallgatunk és odafigyelünk. Aki jól meghallgatja magának a mondottakat, az értékes mannát gyűjthet magának, és nem csak egy napra, hanem több napra, hetekre és hónapokra is. Egy dicsőséges ígeszakaszt hallottunk az Ézsaiás próféta 45. fejezetéből, és mindig felmerül a kérdés, hogy Isten ígéje valóban elérje teljes egészében, megosztatlanul a szívünket, hogy valóban olyan friss, olyan élő, olyan valóságos-e, mint abban az órában, amikor a proféták megkapták, kimondtak, hogy meglettünk-e hatódva, lettünk-e nyűgözve, ők meglettek áldva, amikor mindezeket a dolgokat kijelentették. Mennyivel inkább áldottak leszünk mi, akik megtapasztaljuk mindazt, amiről ők csak beszéltek, profétáltak és útalással voltak. Ha már a proféták meglettek áldva azzal, hogy az íge hozzájuk érkezett, és ők átvették, hogy továbbadják azt az ígét, ami az ő idejükben még a távoli jövőben volt. Mennyivel inkább egy áldott kihatással kellene, hogy legyen mireánk, akik egy olyan korszakban élünk, amelyben Isten már nem a távoli jövőre nézve szólt, hanem, amit az időknek előtte kijelentett, azt, ami napjainkban beteljesítette, megvalósította. És ott kellene lennie, ahogyan Lukács 24-ben áll, ti mindannyian kívülről tudjátok, nem égette a szívünk, amikor ő az úton beszélt velünk. De miről is beszélt? Mindazon dolgok beteljesüléséről, amit Mózes, a próféták és a zsoltárokban lelettek írva. Az íge beteljesedésének az idején létrejön egy égő érzés a szívünkben. Ugyanúgy, mint amikor Istenem ez emberei átvették, és eljutott hozzájuk az íge. Néhány dolgot rögtön aláhúztam magamnak, többek között a 17. verset is, mert a 18. versre kezdtük el az orvosás, Ézsaiás 45:17. Izrael pedig elnyeri a szabadulást az Úr által, egy örökkévaló szabadulást. Ne kelljen szégyenkeznetek, és ne kerüljetek egy gyalázatos helyzetbe mindörökkön örökké. Mert így szólt az Úr, az ég teremtője vagy alkotója. Ő az igaz Isten, aki a földet megformálta és teremtette. Ő az, aki megalapította. Nem pusztaságnak teremtette azt, hanem azért, hogy lakott legyen. Azért alkotta azt. Aki elolvassa az első Mózes 1:1-et, az pontosan tudja, tudni fogja, a föld pusztaság volt és üres. De itt az van írva, hogy Isten nem sivataggá, nem pusztasággá teremtette, nem úgy, hogy forma és élet nélkül legyen, lakatlanul, hanem az a helyzet, hogy az, ami egykor volt, az most már nem is többé. Az összes vetőmag, és ezt Branham testvér olyan csodálatosan kifejezésre jutatja, amikor azt mondja, Isten nem azért szólta előbb, el a metőmagot, miután azt mondta, legyen világosság, és lett világosság, hogy a vizek a helyükre gyűljenek. Ő azt mondja, nem. A mag már ott volt. De a világosság által került csak a felszínre. Megvan a módja annak, hogy előjöjjön, kihajtson, növekedjen, virágozzon, szaporodjon, gyümölcsöt teremjen. Ugyanígy volt ez a te esetedben és az enyémben is. Minden sivatagos és üres volt, de Isten vetőmagja ott volt valaha, valahol. Mi Isten vetőmagja voltunk, és azok is leszünk az örökké valóságig. És Branham testvér ezt is nagyon világosan és nagyon egyértelműen mondja, és Máté 13 is mondja néha, amikor azt mondjuk, hogy Branham testvér mondta, csak azt akarjuk ezzel hangsúlyozni, hogy ő azt juttatta kifejezésre, amit a Biblia már nagyon világosan és egyértelműen tanít. De mi? A mi életünk kietlen és üres volt, élet nélkül értelmetlen, értelem nélkül, érték nélkül, cél nélkül, és az Úr azt mondta, legyen világosság, és világosság lett. Egyszer csak kicsirázott a mag. Isten létrehozta ezt a te életedben és az enyémben is. Ő nem azért teremtette az embert, hogy magára hagyva legyen, és a földet sem azért teremtette, hogy a sorsára legyen hagyva, nem. Ő a mérehatóan szólt, és amit mondott, az megtörtént. Ő a teremtő, az ő szava egy mindenható szó, egy parancsoló szó, és így mindennek az ő szavai szerint kell megtörténnie. Én vagyok az, aki megformáltam és megteremtettem a földet. ő előkészítette, és nem egy pusztasággá teremtette azt, nem, hanem azért, hogy lakott terület legyen. Azért alakította ki. Micsoda csodálatos szavai az ígének. Gondolkozzatok csak el rajta, a föld kietlen és üres volt. A víz mindent elárasztott, betakart, de Isten szelleme ott lebegett már akkor a mélység felett. Az Isten szelleme lebegett a mélység felett, mivel az alatt, a vízporítás alatt föld volt. A földben pedig már ott volt a vetőmag, maga a mag. Isten szelleme lebegett, és Isten az Úr szólt, és megtörtént, vagy létrejött. Isten szelleme különösen pünkösd óta e föld felett lebeg, és Isten ígéje által újra és újra hirdetve van az örömüzenet, és a mag, amely a földre van, előjön, a föld, dönn a földben van, előjön, életre kell, kihajt, növekszik és gyarapszik, majd felnő. Majd így folytatódik, Ézsás 45:18. Én vagyok az Úr, és senki más. Nem titokban szóltam én, nem is a föld valamelyik zugában, vagy sötét zugában, sötét mélységeiben. És ez is teljes mértékben megfelel a valóságnak. Még akkor is, ha Isten valahol szólt, mégis az egész földön ismerté vált azután, vagy ismerté lett téve azután. Amit Isten a jeruzsálemi oszlopcsarnokban tett, az az egész világon ismerté lett téve. Az, ami Betlehemben történt, egy távoli helyen és egy istálóban, az egész világon ismerté vált. Amit Isten a káldeai úrban, az Eufrátesz túlpartján mondott Ábrahámnak, az is az egész világon ismerté vált. Még akkor is, ha Isten a föld legtávolabbi zugában szólt valamit, az ő népe tudomást szerzett róla. Az ő népe hírül kapja, megtudja, hall róla, és teljes szívéből hisz benne. Hát nem csodálatos ez, hogy hitet tudunk tanúsítani? Elhisszük azt, amit Isten mondott Mózesnek, elhisszük azt, amit Ábrahámnak mondott, elhisszük azt, amit Isáknak mondott, és amit Jákobnak megígért. Igenis, mindent elhiszünk. Ez pedig kegyelem. Elképesztő, de én hiszem, mi nem is voltunk itt. Az emberek azt mondják, igen, figyelj, te már ott vagy, nem mond. Még azt sem tudjátok, hogy minden igaz-e, amit beszéltek. Mi határozottan tudjuk, hogy igaz. Amiről az emberek beszélnek, az amúgy is semmiség. De amiről Isten beszélt, az az igazság, az örökké valóságig fennálló igazság. És Branham testvér ezt is mindig olyan szépen elmagyarázza. Az utóbbi időben annyira el vagyok árasztva a prédikációktól, mint még soha ezelőtt. Ezt is el kell mondanom itt egyszer közöttünk. Néha arra gondoltam, hogy Branham testvér, mint egy olyan egyszerű ember, olyan egyszerűen előterjesztette a dolgokat, és sokan megbotlanak benne. De éppen ebben az egyszerűségben olyan mélység rejlik. Hihetetlen, felfoghatatlan. Azt hiszem, mi még nem vagyunk elég egyszerűek ahhoz, hogy felfogjuk ezeket a mélységeket, amelyek abban rejlenek. Mert éppen az egyszerűségben mutatkozik meg a nagyszerűség, jön felszínre. Ha valaki valami nagyszerű, és aztán valami nagyszerű terjeszt elő, nos, az kétszeresen is nagyszerű. De ha valaki egy semmi, egy jelentéktelenség, és valami hatalmast előtt terjeszt, akkor pontosan tudni lehet, hogy az nem az embertől származik. Az ember csak egy csatorna, csak egy edény. És egy énekíró így éneke, csak edények vagyunk, Szent Mester, mégis meglettünk töltve a te erőddel. Hadd áradjon értünk és rajtunk keresztül az élet, amit a szellemet teremt bennünk. Nem titokban szóltam én. Hadd érkezzünk a saját időnkbe. És ha időnként megemlítem Branham testvért, ne haragudjatok rám. De vajon közülünk ki volt ott, amikor ez az ember megszületett ott a Kentucky hegyeibe, egy faházikóban, egy bungalóban, amely egy helyiségből állt, csak egy kis folyósóval. És amikor a hó úgy ide-oda fújt, Nem, de a repedéseken át az épületen is keresztül ment, a tűzoszlop pedig a feje fölött függött, miután megszületett. És az egésznek világ, és az egész világnak a tudomására jutott, az egész vallásos világ tud róla. És amint tudjátok, én magam egy olyan ember vagyok, aki nyomon szeretem követni a dolgokat. Amikor Branham testvér azt mondta egy hangszallagon, hogy ez a kép a fényfelhővel Washingtonban van, és ott szerzői jogvédelem alatt áll, majdnem egy egész napomba került, mire rátaláltam Washingtonban. De megtaláltam. Nem tágítottam addig, amíg a saját szemeimmel nem láttam Washingtonban ezt a képet. Egyszerűen egy olyan ember vagyok, aki néha az ilyen dolgoknak utána jár, annélkül, hogy trombitálnák róla. De nem hagytam, hogy ne éljek ezzel az eséllyel. Úgy gondoltam, ha már írok róla, ha már tudósítok róla, és beszámolást adok róla, akkor biztosnak kell lennem abban, hogy ez valóság. Kételyeim nem voltak soha, elhittem, de magam is meg akartam látni. Néha olyan vagyok én is, mint egy Tamás. A kezemet is rá kell tennem, tapintanom és éreznem kell, és akkor egy kicsit minden könnyebb lesz. Milyen csodálatos, hogy Isten azt is megengedi, hogy a titokban történt dolgok vagy események a nyilvánosság elé kerüljenek, és megismerhetővé váljanak, és ezért tudja higgadtan azt mondani, én nem titokban szóltam. Amit Isten beszél, az nem marad elrejtve. Az mindig kinyilatkoztatásra kerül. Mindent, amit Isten tesz, nem marad rejtve. Az mindig nyilvánvalóvá lesz. Minden bizonnyal elérkezünk még a János 4. fejezetéhez is egy kicsit. De itt a 21. versben az van megírva, Ézsás 45:21. Terjesszétek elő a ti ügyeteket, és tegyétek közismerté az, hadd tanácskozzanak egymással együttesen. Ki volt az, aki ezeket az ősidőktől fogva közhírré tette, már régtől fogva bejelentette? Avagy nem én az Úr voltam-e az, akin kívül nincs további Isten? Rajtam kívül nincs egyetlen igaz és üdvözítő Isten sem. Forduljatok én hozzám, és hagyjátok magatokat megszabadítani, ti mindnyájan a földnek végső határaik, mert én vagyok az Isten, és senki más. Az üdvösség az Úrtól, ami Istenünktől érkezik, és mivel ő egy örökkévaló Isten, azért mondja, ezért van írva a 17. versben, hogy ez egy örökkévaló szabadítás. Egy szabadítás az örökkévalóságra nézve, nem csak egy időbeli valami, hanem az örökkévalóságra. És Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Az is marad. Ézsaiás 45:22, hagyjátok magatokat megszabadítani ti mindnyájan a földnek végső határáig. Én önmagamra esküdtem, az én számból származott az igazság, és a megtörhetetlen, a megszeghetetlen szó. Az írást nem lehet megszegni, ezt maga a mi Urunk jelentette ki. És itt van megírva, ez az íge szava, amely megingathatatlan. Az írást nem lehet megszegni, az beteljesedik minden tekintetben. És amelyben hiszünk, beteljesedik rajtunk, te rajtad, én rajtam, a te életedben és az én életemben is. Isten önmagára esküdött és szólt, és az ő szava megtörhetetlen, egy megingathatatlan szó. Minden, amit mondott, igen és amen. Most jön ez a vers, vagy ez a mondat. Hajoljon meg minden tért én előttem, és tegyen fogadalmat minden nyelv nekem. Egyedül az Úrban így fognak majd vallomást tenni, van nekem teljes igazságosságom, vagy üdvösségem és erősségem. Ő hozzájárulnak majd, és ennél fogva megszégyenülnek mindazok, akik ellenségesen ellenálltak neki. Az Úrban történik majd a megigazulás, és ő vele dicsekszik majd Izrael teljes ivadéka. Nos, szeretnék, ha odafigyelnétek. Ugye tudjátok, hogy évekkel ezelőtt sok mindenen mentünk keresztül tanításilag, vagy átvettünk. Többet átvettünk, mint az utóbbi időkben. De figyeljétek meg, és jegyezzétek meg magatoknak azt is, hogy ahol az áll, hogy Isten, ott nem lehet más szókifejezést használni. És ahol az áll, hogy Úr, ott az Úr szókifejezésnek van a helye. És ezt nem lehet változtatni, ennek így kell maradnia. Most az áll itt írva. Hajoljon meg minden tér én előttem, és tegyen fogadalmat minden nyelv nekem. Egyedül az Úrban így fognak majd vallomást tenni, van nekem teljes igazságosságom és erősségem. Itt az Úrra van utalást téve. Ha felnyitjuk ehhez a Filippi levél második fejezetét, mindjárt látni fogjátok, hogy miért. Mert az ószövetségi Isten az új szövetségben az Atya, és az ószövetségi Úr az új szövetségben a Fiú. Itt a Filippi levél második fejezetéből, itt a 7. versétől kezdve van megírva, önkifejezésében kinyilvánította magát, miközben az ő isteni lény az emberi szemnek láthatatlan maradt azáltal, hogy szolgály alakot öltött magára, teljesen emberi képmássá lett. Emberi természetben és testi művoltában, felépítésében embernek találtatott, megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a keresztfán való meghalásig. Ezért Isten is felmagasztalta őt mindeneken felül, és megadta neki azt a nevet, amely minden más névnél felsőbb rendűbb, hogy a Jézus nevére, vagy a Jézus nevében minden tért meghajoljon, mindazoknak, akik a mennyben, a földön és a föld alatt vannak, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ez valóban egy csodálatos és dicsőséges íge szakasz. Az Ószövetségben azt mondja az Úr, előttem minden térd meghajol, minden nyelv valani fogja, és az Új Szövetségben pedig azt halljuk, minden nyelv valani fogja, minden térd meghajol, mindazoké, akik a mennyben, a földön és a föld alatt vannak. Isten az Atya dicsőségére meg kell vallaniuk, hogy egyedül Jézus Krisztusban van a szabadítás, az üdvösség, a megbocsájtás, és minden, amire szükségünk van. Már most itt a prófétai íge szakaszban még ez van mondva a további részben, a további versekben, és az 45-21 második fele, hozzámennek és megszégyenülnek ennél fogva mindazok, akik ellenségesen ellenállnak neki. Az Úrban megigazul, vagy üdvösséget nyer, és ő vele dicsekszik majd Izrael minden, vagy teljes ivadéka. Néhányan, akik ellenségesek voltak, észhez fognak térni, és lényegében az ellenségeskedés fel lett állítva, és Isten szeretett minket, amikor mi még az ő ellenségei voltunk, de most kiszeretett bennünket, és az ő barátaivá tett bennünket. Ő benne van az igazságosság és az üdvösség. Minden nyelv valani fogja, és minden tért meg fog hajolni, és ő előtte, és ki fogja jelenteni, ki fogja mondani, hogy egyedül az Úrban így vallják majd az emberek, van teljes igazságosságom, vagy üdvösségem és erőm. Ezt már mi ma is valljuk. Egyedül az Úrban van teljes megigazulásunk, teljes üdvösségünk, teljes kegyelmünk, egyedül ő benne minden. És ez örömmel és hálával töltheti el az ember szívét, még egy megterhelt szívét is, ha erre gondolunk, ha meggondoljuk. Én nem titokban szóltam, és aztán azt mondja tovább, terjesszétek elém a ti ügyeteket, állítsátok elém, tanácskozzatok. Majd azt mondja, ki tette ezt közhírré már az ősidők óta? Ki jelentette ki már régtől fogva? Nem én voltam-e az Úr, akim kívül nincs Isten? Rajtam kívül nincs igazságos és megmentő Isten. Forduljatok én hozzám, és engedjétek magatokat át a szabadításnak, mindnyájan ti a föld végei, mert én vagyok az Isten, és senki más. Azt tudjuk, hogy Isten természetét tekintve az ő kivolta szerint szellem, és hogy már az Ószövetségben is kinyilatkoztatta magát, mint Úr, mint a látható, és így találjuk meg az Ószövetségben is. A Biblia azt mondja, hogy Isten soha senki nem látta, de ő kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban, és ezért mondhatta az Úr, hogy aki engem lát, az látja az Atyát. Ez már mindig is egy olyan titokzatosság volt, és az is fog maradni, amit senki sem tud megmagyarázni, vagy kifürkészni. De mi hihetünk benne, és ezáltal lehetővé válik az üdvrejutásunk. Nem az, aki ki tudja fürkészni, nem az, aki meg tudja magyarázni, hanem aki hisz. Az fog üdvözülni, és a hit Istennek egy ajándéka. Hogyan is érthetnénk meg, vagy foghatnánk fel egyáltalán, amikor a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében az áll írva, hogy Isten a semmiből hívta életre a világot. Mi, mint emberek, azt mondjuk, hogy a semmiből semmi sem származik, vagy lesz. Nekünk mindig kell legyen valami, amiből kiindulunk, egy alapunk, aztán ebből megint lehessen csinálni valamit. Istennek nem volt szüksége semmire, és mindent abból a semmiből hozott létre. A mi Istenünk, tudjátok, ha mi ilyen semmivé válhatnánk, akkor Isten módjában állana sok mindent csinálni belőlünk. Valóban, ilyen semmiségekből, hiszen meg van írva, mert hitáltal ismerjük fel, hogy Isten a semmiből hívta életre az létezésre a világot. Hitáltal ismerjük fel tehát, hogy mi semmik vagyunk, de hogy Isten az ő fiaivá és leányaivá tett minket. Méghozzá csak is az ő szent nevének dicsőségére. Már most olvastunk eme dicsőséges Jézus névről, amely előtt minden tér meghajlik, és minden nyelv vallomást tesz. Ez a név ugyanis nem csak az evangéliumokban, hanem aztán az apostolok cselekedeteiben is le van írva az ő teljességében, erejében és jelentőségében. És ha elolvassátok az apostolok cselekedeteinek első fejezeteit, akkor észre lehet venni, hogy a hangsúly erre a névre lett helyezve. János és Péter elmennek a templomba imádkozni. Természetesen Péter volt az, de János is ugyanezt mondta volna. Itt Péter a harmadik fejezetben azt írja, apostolok cselekedete 3, Péter pedig ezt mondta, ezüstöt és aranyat nem birtokolok. De amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj, indulj el. Itt találkozunk a názáreti Jézus Krisztus nevének erejével vagy hatalmával. Nos, lehet erről a hatalomról vagy erőről beszélni, de meg is lehet tapasztalni. És mi el akarunk jutni Isten hatalmának vagy erejének ehhez a megtapasztalásához, ennek átéléséhez, mint ahogy az Úr kinyilatkoztatta magát nekünk, és levette rólunk a takarót, és felismerhettük őt, mint azt, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Ezért szeretnénk Pál apostollal együtt felkiáltani, elismerni, mert fel szeretném őt ismerni, vagy ismeretséget kötni vele, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedésében való részvételt. Már most tudjátok, az apostolok cselekedetei 3. és 4. fejezete arról szól, hogy mi történt ezzel az emberrel, aki meggyógyult aztán. És az apostolok számon lettek kérve, és a 4. fejezetben felteszik neki a kérdést, miután ezt az embert bemutatták, ugye az az akkori Ananiás főpapnak és Kajafásnak, és mindjárt összegyűltek ott körülötte, és akkor itt a hetedik versben azt mondja, vagy az van írva, akkor maguk elé vezették őket, és megkérdezték tőlük, milyen erővel, vagy milyen név bevetésével tettétek ezt a jelt, vagy ezt a csodatételt. Először is itt két dologról van szó. Kinek a hatalmával, vagy milyen hatalom által. Annyit ugyanis tudtak, hogy erőre vagy hatalomra volt szükségük ahhoz, hogy ezt a rendkívüli gyógyulási csodát véghez vigyék. És azt is tudták, hogy ez az erő meghaladja vagy felülmúlja az ő erejüket, de azt még nem tudták pontosan, hogy mit tegyenek, vagy mit kezdjenek vele, vagy mit tudnának vele tenni. És most azt kérdezik, miféle erővel és milyen név bevetésével vittétek ezt véghez. És ezután egy nagyon dicsőséges vers következik. Ekkor Péter meg lett töltve Szent Szellemmel, és így szólt, vagy ezekkel a szavakat intézte hozzájuk. Ó, bárcsak megadatni nekem és nekünk, bárcsak meglennénk azzal ajándékozva mi, akik Isten ígének a szolgálatában állunk, hogy mielőtt kinyitjuk a szánkat, mielőtt beszélünk, hogy beteljesedjünk Szent Szellemmel, hogy Isten beszélhessen rajtunk keresztül. Különben semmi értelme nincs. Emberi jellegű beszédekből körül vagyunk véve anélkül, hogy egy Isten szolgálatra el kellene jönnünk. Amikor eljövünk egy Istennel kapcsolatos szolgálatra, és Isten ügyéről van szó, akkor Isten beszédeit akarjuk hallani. Mielőtt ezt meghallgathatnánk, be kell töltődnünk a Szent Szellemmel. Péter pedig betelt a Szent Szellemmel. Mi mindannyian azt mondhatnánk, hogy igen, várjunk csak egy pillanatra, hiszen minden bizonnyal ő is a 120 között volt, akik pünköstkorot beteltek Szent Szellemmel. Az valóban igaz, hogy a 120 között volt, de újra és újra belett töltve Szent Szellemmel. Tudjátok, és éppen ebben van a titok. Nem elég, hogy egyszer már betöltekezzünk, hanem minden egyes alkalommal, amit Isten ad nekünk, hogy tanúságot tegyünk arról, amit Isten végzett vagy cselekszik, újra és újra be kell töltekeznünk Szent Szellemmel, hogy a tanúságtételnek egy átütő ereje legyen. Különben emberi érvelésekkel vagy fejtegéssel beszélünk, és akik meghallgattak, majd tovább mennek azzal, hogy sokat hallottak ugyan, de semmit sem vittek magukkal belőle. Itt azt mondja tovább, ekkor Péter meg lett töltve Szent Szellemmel, és így szólt hozzájuk, ti a nép elöljárói, és ti vének. Ha ma felelnünk kell, amaz egy beteg emberen tett jó téteményért, és azt kérdezitek, hogy ez az ember ki által lett meggyógyítva, vagy ki által lett egészsége, akkor hadd tudatosuljon mindnyájatokban és Izrael egész népe között a názáreti Jézus Krisztus nevének erejében, vagy az ő hatalmával. Képzeljétek csak el, ha Péter nem lett volna megtöltve a Szent Szellemmel, akkor minden bizonnyal jó időbe került volna, mire eljutott volna a lényegre. De amikor a Szent Szellem jelen van, akkor azonnal a lényegre térsz, és nem teszel sok kitérőt, hanem egyenesen arra pontra mész, ahova menned kell. És így volt ez Péterrel is. A názáreti Jézus Krisztusnak nevében, vagy erejében, akit ti keresztre feszítettetek. Ó, micsoda bátorság volt ott. Ott áll a nagy főtanács előtt, a börtönbe vették, A jelenlévők között mindenki ott volt, minden befolyással rendelkező személyiség, és mégis van bátorsága. Azt mondja megtelve a Szent Szellemmel, ami megfelel a teljes igazságnak. Nos, úgy van, hogy csak olyan emberek, akik telve vannak Szent Szellemmel, lesznek képesek arra, hogy a teljes igazságot kimondják. Barát és ellenség előtt, minden alkalommal, akár kedvező a helyzet, akár kedvezőtlen, a többiek mind valahogyan meg akarják kerülni a dolgot, és rövidítést akarnak találni. De amikor a Szent Szellem átveszi az irányítást, akkor célhoz érsz, akkor nem jön létre a félreértés, mert nem te magad beszélsz, hanem Isten Szelleme az, aki akkor nem csak hozzánk, hanem általunk is tud akkor beszélni. És itt az van írva tovább, aki ti keresztre feszítettetek, de akit Isten felébresztett, vagy feltámasztott a halálból. Igen, kinek a neve által, igen, akinek a neve által ez az ember itt áll előttetek egészségesen. Micsoda egy erőteljes bizonyságtétel. Egyenesen azzal vádolja őket, hogy ők keresztre feszítették Jézust, miközben a Jézus nevét felmagasztalja, és azt mondja, hogy ő az, akit keresztre feszítettetek, őt Isten felébresztette, feltámasztotta a halálból, és itt ő általa, az ő ereje, az ő neve által történt egy ilyen csoda. Nos, a titokzatosság ebben a történetben abban rejlik, hogy a tanúvalló kézzel foghatóan tanúságtételként előttük állt. Nem egy olyan helyzettel volt dolguk, amiről csak beszéltek volna, hanem maga valóság két lábon ott állt előttük, amiről szó volt. Az ember, akiben Isten megdicsőítette magát, ott állt előttük, és éppen ezért mondhatta ez az ember a Szent Szellem által, hogy igenis, akinek a nevében ez az ember itt áll, egészségesen, az az ember úgy állt ott, mint egy élő bizonyságtétel, akin Isten ereje nyilvánvalóvá vált. És így tehát könnyebb bizonyságot tenni, amikor az a dolog, amiről beszéltek, kézzelfoghatóan a közelben van, amikor láthatóan két lábon is ott áll, megérinthetően, láthatóan, akkor könnyebb a bizonyságtétel. És alapvetően véve ez az apostolok cselekedetei könyvének általános jellemzője. Ez nem egy elméleti könyv, hanem a gyakorlatban való átültetésről szól, arról, hogy miben lett része a gyülekezetnek a Szent Szellem kiáradása után, és miben lett megbízva a gyülekezet, mi lett a feladatata, mi tartozott a felelősség körébe. Mindez már le van itt írva ezekben a fejezetekben. Igenis, akinek a nevében ez az ember itt áll előttetek egészségesen. Ez a Jézus, ez az a kő, amelyet ti építők elvetettetek. Képzeljétek csak el magatoknak, micsoda bátorság. Itt nem azt mondja, hogy az építők által elvetett, elutasított kő, akkor kiméletesen megkerülte volna őket az ő beszéde, akkor egyáltalán nem lett volna személyesen hozzájuk intézve. De most ott állt szemtől szembe az építőmesterekkel. Nem az általános nép előtt állt. Azokhoz kellett intézze a mondottakat, akik előtt állt. És ebben az összefüggésben útalással van az ígére. Ez a Jézus az a kő, amelyet ti, építőmesterek, elvetettetek. Igenis, az embernek ezt el kell képzelnie maga előtt. Ez a ti szó kifejezés. Igen, az üdvözítő feltette a kérdést, hogy mit jelent ez a szókapcsolat, hogy a kő, amelyet az építők elvetettek, vagy visszautasítottak, ő lett a sarokkő. Majd később ír még Péter erről az ő levelében is. De itt a Szent Szellemmel megtelve megadta a teli találatot azoknak, akik előtte álltak. Rettenthetetlenül odaállt eléjük, mert meg volt telve Szent Szellemmel, és azt mondta, ez a Jézus az a kő, amelyet ti, építők, megvetettetek, vagy visszautasítottatok. Igen, vajon milyen imperatív hangulatot idézett ezzel fel bennük akkor, ez a halász, mindjárt hallani fogjátok, milyen véleményük volt nekik róla. Ez a Jézus, az a kő, amelyet ti, építőmesterek, elvetettetek, visszautasítottatok. Éppen ez lett sarokkő. De senki másban nem található meg a szabadulás vagy az üdvösség, mert nem is adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben vagy amely által meg lehetnétek mentve, elérhetnétek az üdvrejutást. Hát nem csodálatos egy ége szakasz ez? Isten jelenlétéről, Jézus Krisztus nevének erejéről szóló valóságos bizonyságtétel? Mert hiszen itt ezzel a kérdéssel volt dolguk, hogy miféle hatalom által történt, vagy milyen név bevetése által tettétek ti, vittétek véghez ezt a csodajelt. Ez a lényeges kérdés. Kinek az erejével, kinek a neve által? Éppen annak az erejével, akinek a neve olyan, mint ő maga. Csodálatos, tanácsos, erő, örökkévaló atya, békesség fejedelme, Jézus, Immanuel, velünk az Isten. Annak vagy ennek erejével történt a gyógyulás csodája. És Péter nem került abba a helyzetbe, hogy hebegnie, dadognia kellett volna, amikor ezt így előterjesztette, mert meg volt telve Szent Szellemmel, és végső bizonyossággal, és végleges, mérvadó tekintéllyel tudta mindezt elmondani, és tanúságot tesz róla, hogy senki másban nem található meg a szabadulás, vagy az üdvrejutás, mert nem is adatott más név az ég alatt az emberek között, amelyben, vagy amely által meg tudnának szabadulni, mint csak ez a név, Jézus Krisztus. Egy csodálatos bizonyságtétel. Mennyire kívánom azt, hogy ezeket a napokat erre használjuk fel, és hogy az Úr áldjon meg bennünket arra, a célra nézve, hogy mindjárt belépjünk, belekerüljünk az ő jelenlétébe, beteljesedjünk az ő Szent Szellemével, hogy megtörténhessen az, amit az apostolok cselekedeteiben is megtörtént. Emez erő nélkül ez nem tud, és nem is fog működésbe lépni. Isten erejére van szükség ahhoz, hogy a Jézus neve megdicsőjön. Aztán a 16. verstől kezdve ez következik. Amikor tehát meglátták, vagy megállapították, megtudakolták, kiderítették, vagy felismerték, hogy olyanokkal, olyan emberekkel van dolguk, akik nem képzettek, és nem lettek kioktatva tudományosan, elcsodálkoztak, mert azt jól felismerték, hogy Jézus társai az ő tanítványai voltak. Itt ismét két csodálatos tanúvallomást állítottak ki Istenem két emberéről. Egyrészt elcsodálkoztak azon, hogy most ez a rendkívül ilyen hatalmas dolog egyszerű képzettség és műveltség nélküli embereken keresztül történt, vagy jutott kifejezésre. Másrészt pedig felismerték, hogy félreérthetetlen, hogy a Jézus társaságában voltak, hogy Jézus tanítványai voltak. Vagyis nem csak Jézusról beszéltek, hanem ezek az emberek felismerték, hogy olyanokkal van dolguk, akik azok közzé tartoznak, akiket Jézus elhívott, akik Jézussal jártak, akik Jézussal együtt voltak, ezt felismerték. Igen, ez a második szempont. Felismeri-e rólunk valaki, hogy Jézussal járunk? Tudjátok, hiszen mindezek a dolgok azért lettek megírva, hogy elgondolkodjunk rajtuk, hogy érintve legyünk általuk, hogy a szívünkbe hatoljanak, és hogy belehelyezzük, vagy átültessük magunkat Isten ezen embereinek a helyzetébe, vagy abba a helyzetbe, amiről most itt olvasunk. Amikor pedig látták Péter és János örömteli bízalmát, vagy magabiztosságát. Istennek ez a két embere telve volt örömmel, de telve hálával a szívükben azért, vagy afelől, ami történt, és bizonyára örültek annak, hogy lehetőséget kaptak arra, hogy tanúságot tegyenek a vének előtt, a nagy főtanács előtt, és elmondhassák azt, amit Isten éppen a szájukba adott, vagy helyezett abban az órában, abban a percben, és amik mondaniuk kellett, és kijelentésbe kellett adjanak. De ez az örömteli bizalom, vagy magabiztosság, azt mondja itt, az állít írva. Amikor tehát meglátták, vagy megállapították a Péter és a János örömteli bizalmasságát, magabiztosságát, és megtudakolták, vagy kiderítették, vagy felismerték, hogy olyan emberekkel van dolguk, akik nem képzettek, és nem lettek kioktatva tudományosan, elcsodálkoztak tovább is, de azt jól felismerték, hogy Jézusnak a társai az ő tanítványai voltak. Nos, igen, ezek mind olyan gondolatok, amelyek fölött nem mehetünk el túl gyorsan, alaposabb meggondolás nélkül. Abban a pillanatban, amikor Isten tesz valamit, öröm költözik a szívünkbe. Fokozódik a hit bizonyossága, bizonyságtételünk megkapja a szükséges hangsúlyt és az áttörő erőt azáltal, amit Isten tesz. És minden, amit Isten tesz, az Jézus Krisztus nevének ereje által történik, mert ebben a névben, illetve Jézus Krisztusban nyilatkoztatta Isten önmagát itt, ezen a földön. Ő az Immanuel, velünk az Isten, tehát Isten ereje van a Jézus nevében. És az Isten hatalma korlátlan. Egyedül a mi hitetlenségünk az egy olyan ostobaszerűség, valami együgy dolog, ami megbénít bennünket, különben képesek lennénk felszárnyalni, mint a sas, és az egekbe felemelkedni. Amennyiben hinni tudnánk, meglátnánk Isten dicsőségét. És ha hiszünk, ahogy a Szentírás mondja, akkor élő víznek folyamai kell, hogy áradjanak a testünkből. És egy folyó, amely folyik, mint egy áradat, azt ugye tudjátok, hogy egy folyónak van valahol egy forrása, és Jézus azt mondja János 4-ben, hogy az a víz, amelyet én adok neki, örök életre feltörő vízforrássá válik bennetek. Vagy benne. Egy olyan forrássá, amely túlcsordul, amelyet senki sem tud megállítani. És aztán azt hiszem, van itt még egy dicsőséges vers, csak is pillanat, tovább a 14. vers még. És mivel látták, hogy a meggyógyult ember ott állt közöttük, náluk, velük, nem tudtak mit válaszolni, nem tudtak mivel ellenszegülni nekik. Maga a bizonyságtétel ott állt azok mellett, azok között, akik tanúságot tettek, és már nem volt mit tenni. Ők már nem tudták azt mondani, hogy ide figyelj ember, mi most ezzel a kettővel akarunk beszélni, de téged nem akarunk itt látni. A meggyógyult férfi annyira ragaszkodott ehhez a kettőhöz, hogy egyszerűen nem tudták volna elszakítani tőlük, de hiszen hozzájuk tartozott, mert Isten hozzácsattolta őt, hiszen az történt, hogy Isten kinyilatkoztatta magát neki, és megdicsőítette magát rajta. Ő pedig tisztában volt azzal, hogy hová tartozik. Azokhoz tartozott, akik Isten oldalán álltak. És ő rögtön az ő oldalokra állította magát, faképnél hagyta a papjait és a főpapjait, a nagy tanácsot és a főtanácsot. Ő nem tartozott már közzéjük. A napokban elolvastam azt a szomorú történetet János evangéliumának 17. fejezetében, ahol az áll írva, amikor az Úr Jézus a Gecsemánéban ment, vagy a Gecsemánén keresztül ment, és Júdás azokkal volt, azok oldalára szegült, akik azért jöttek, hogy Jézust fogjul ejtsék. Júdás már nem volt a Jézus tanítványi oldalán, hanem azokkal volt együtt, akik azért jöttek, hogy fogjul ejtsék őt. Ó, ez nagyon mélyen a szívembe hatolt. 3,5 évig járt az Úrtal, az Úrral, és hirtelen a másik oldalra szegüldött, az ellenség oldalára, és jön oda arra a helyre, amelyet ugye olyan jól ismert. Aki elolvassa ezt az esetet, a történést, annak bizonyára meg kell szakadjon a szíve, nem megy másként. De itt, ez esetben az ember ott állt azokkal, vagy azok mellett foglalt álláspontot, akiknek oldalán Isten állt, és akiken keresztül Isten szólt és munkálkodott. És ezek az emberek, a főtanács tagjai nem sokat tudtak mondani, mert ugye ez az ember, aki meggyógyulva állt közöttük, velük állt, nem tudtak ellent mondani semmilyen érveléssel. Mit gondoltok, az érveléseiknek se vége, se hossza nem lett volna, de minden érvelés fölösleges lett, mert ott állt az ember, és nem az argumentáció, ott állt az ember, akiben van, vagy akin Isten megdicsőítette magát, és ez az élő tanúság tétel, minden érvelésüket szétszúzta volna, mint egy porcelánt a földön, és éppen ezért nem is kezdték el egyáltalán, csak azt kérdezték, milyen hatalom által, kinek a nevében, a neve által, hogy megtörtént, azt tudták, most már csak azt akarták tudni, hogyan történt. És ez az ember most ott állt közöttük. Aztán így folytatódik, hogy elbocsájtották tehát őket a főtanács tanácskozásáról, vagy gyűléséről, és megvitatták egymás között természetesen azt a kérdést, már most mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy egy félreismerhetetlen csodás jel történt általuk, ez most egész Jeruzsálem lakosai előtt ismerté vált. Micsoda bizonyságtételt kellett tenniük ezeknek az ellenfeleknek arról, hogy Isten valami rendkívüli dolgot tett. Majd így folytatja, így áll tovább írva. Amit tettek, ismerté vált, és mi nem vonhatjuk kétségbe, nem cávolhatjuk meg. Nos, vitatkozhattak ők határtalanul, de megcáfolni semmit sem tudtak, mert az ember ugye ott állt, és be kellett ismerniük, el kellett mondaniuk, hogy nem vonhatjuk kétségbe. De hogy ennek a híre ne terjedjen tovább a nép között, komolyan megfogjuk, vagy meg akarjuk parancsolni nekik, hogy ezentúl senkinek se beszéljenek többé e név bevetésével, ennek megnevezésével. Ki nem mondják ezt a nevet? Tulajdonképpen igen, meg akarták akadályozni, hogy Jeruzsálemben tovább terjedjen a hír, de nem tudták megakadályozni azt, hogy az egész világon ismerté váljon, mert mit olvastunk a Izsaiás prófétánál? Nem titokban szóltam én. Isten nem titokban munkálkodott. Isten nyilvánosan munkálkodott, és nyilvánosan szólt, és az egész világnak a tudomására jutott. És te, és én, nem csak, hogy hallottunk róla, hanem mi magunk is megtapasztaltuk az ő hatalmas munkát szellemben, lélekben és testben. És ez a legnagyobb minden közül. Szemügyre venni és hallgatni sok mindent megtudunk, de meg is akarjuk tapasztalni, át is akarjuk élni, és Isten kegyelméből sokféleképpen megtapasztalhattuk és átélhettük. És így nem tudtak megakadályozni egyáltalán semmit, sőt még azt sem tudták megakadályozni, hogy amit a titkos tanácsülésükön mondtak vagy tárgyaltak egymás között, hogy a szellem által az apostoloknak, ki lett nyilatkoztatva a szellem által, és hogy le legyen írva a Bibliába. Ebbe a Bibliába. Egyáltalán semmit sem tudtak megakadályozni. Sokkal inkább az történt, hogy akaratuk ellenére is megerősítették az Isten bizonyságtételét, és kénytelenek voltak megvallani, hogy nem tagadhatjuk, hogy csoda történt rajta. Viszont meg akarjuk akadályozni legalább azt, hogy ez valahogy szélesebb körben ismerté váljon tovább. És ezért meg akarjuk parancsolni, hogy a jövőben ezek az emberek ne emlegessék ezt a Jézus nevét név szerint, vagy igen név szerint. És akkor itt azt mondja, hogy eme főtanács ülésezése után akkor visszahivatták őket. Én nem hiszem, hogy Lukács, aki az apostolok cselekedeteit írta, hogy ő az adott pillanatban oda tette a fülét a kulcsjukhoz, hogyha meghallgassa, hogy mit döntött ott a nagy tanács. Nem. Ő is ott ült, mint Isten minden prófétája és embere, a Szent Szellem ihletése alatt állt. És akkor itt azt mondja, vagy írja tovább, akkor ismét behívatták őket, és megparancsolták nekik, hogy többé ne beszéljenek, ne tanítsanak a továbbiakban egyáltalán semmit a Jézus nevének alátámasztásával. Ám de Péter és János így válaszolt nekik. Ítéljétek meg ti magatok, hogy helyese Isten előtt, hogy inkább nektek engedelmeskedjünk, mint Istennek? Hát nem csodálatos dolog ez? Ők nem kezdtek el érvelésekkel vitatkozni, és nem mondták, hogy figyeljetek ide, kedves uraim, nem vagyunk-e mi is polgárok ennek az országnak, és nincs joguk ehhez is, ahhoz is, el a joggal és el az állampolgársággal egyáltalán. Isten szelleme volt az, aki szólt hozzánk. Ítéljétek meg ti magatok, hogy helyese Isten előtt, hogy jobban engedelmeskedjünk nektek, mint Istennek. Hiszen nem az akkori vallásos világ nevében álltak ott előttük, nem senki nem bízta meg közülük őket, hanem Isten megbízásából tették, amit tettek. Isten volt az, aki megbízta őket. És itt feltevődik a következő térés. Ítéljétek meg ti magatok, hogy helyese Isten előtt, hogy jobban engedelmeskedjünk nektek, mint Istennek. Mi a magunk részéről végül is nem állhatunk el attól, hogy ne beszéljünk arról, amit láttunk és hallottunk. Ennyi az egész. És azt hiszem, ez az, ami hajt bennünket is ezekben a napokban. Láttunk, amit láttunk, és hallottunk, amit hallottunk. Ezek a szavak szinte Jánosra vallanak, amint ő írja, amit hallottunk, amit a saját szemünkkel láttunk, amit tekintetbe vettünk, amit kezünkkel érintettük az élet ígéjéből, és hirdetjük nektek. Szinte úgy hangzik, mintha itt, de mindegy, minden esetre a Szent Szellem volt, akármelyik száj nyílt ott meg, és akármelyik ajkak mozogtak, a Szent Szellem beszélt általuk, Isten ezen emberei által. És azt mondja, hogy az van itt írva tovább. Mert az lehetetlen, hogy mi a magunk részéről elmulasszuk beszélni arról, amit láttunk és hallottunk. A mazok további fenyegetéseket fogalmaztak még meg, de aztán mégis elengedték őket, mert nem találtak módot arra, hogy megbüntessék őket. A népre való tekintettel, mert mindenki dicsérte Istent a történtek miatt, vagyis a mostani gyógyulás miatt. Mert több mint 40 éves volt az az ember, akin ez a gyógyító csoda történt. Az egész városban ismert volt. Így nyilatkozott Isten az apostolok cselekedeteiben, így munkálkodott, így végezte az ő munkáját. Amennyiben ő ma is ugyanaz, nem elégedhetünk meg azzal, hogy csak halljunk arról, amit akkor vagy a mi nemzedékünkben Branham testvér szolgálatán keresztül tett, sőt, még azzal sem elégedhetünk meg, amit 10 vagy 15 vagy 3 évvel ezelőtt tett. Éppen ellenkezőleg, bátorságot kellene merítenünk, és bíznunk kellene Istenünkben, hogy ő valóban ugyanaz. És hogy Isten ereje, Jézus Krisztus nevének ereje ma is létrehozza a teremtés csodáit, és a gyógyítás csodáit, és a megváltás csodáit, és a szabadítás csodáit folyamatosan végzi, szellem, lélek és test szerint. Mert Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Amen. Sokunk van hálát adni és imádni Istent. Hadd álljunk fel, hogy ezt megtegyük. Szívünkből hálát adunk, hogy méltattál bennünket ezekben az esti órákban, hogy hallhattuk és hihettük a te ígédet, és hogy ez a mi kívánságunk, a mi kérésünk, ó Uram, hogy vesd be a te erős karodat, Uram, bizonyítsd magad, hogy ugyanaz vagy, még mindig, mert hiszen az vagy, aki voltál, ó, Uram, tedd magadat hatalmasan ismerté. Ez nem csak az én jámbor kívánságom, ez az én buzgó és bensőséges vágyom, Uram, hogy szent neved ez által megdicsüljön. Dicsőség és magasztalás és imádott legyen neked. Nem mi, Uram, nem nekünk jár a dicsőség. A te nevednek, Uram, jár minden tisztelet, és a te neved megdicsüljön mindenek által. Mert ezek az emberek is, Uram, megdicsőítették a te nevedet, és elmondhatták annak az Úrnak a nevében, akit ti megfeszítettetek. Annak a nevében történt ez a csoda. Ó, Uram, hadd történjék meg közöttünk is, Istenem, a mi életünkben, a mi környezetünkben, ez a mi vágyunk, a mi imánk, halleluja. Hála legyen neked a te drága és szent ígédért, Uram. Erősítsd meg a testvéremet, Uram. Adj neki új erőt, új bátorságot. És minnyájunknak, Uram, hogy amikor tanúságot teszünk, akkor a te szent szellemet leszálljon ránk, Uram, ahogy Péterre is leszállt akkor. Hála legyen neked, Uram, a te drága és szent ígédért. Te olyan csodálatosan megelvedettél minket, tisztelet és dicsőség és hódolat tére neked. Uram, légy velünk továbbra is, még az elkövetkező napokban és órákban is. Áld meg testvérünket és testvérnőinket, akik eljöttek. Hála legyenek mindenért az Úr Jézus nevében.